Sziasztok! Ez itt a Lakmusz első élő beszélgetése. Nagyon fontosnak gondoltuk, hogy a jelenlegi háborús helyzetben egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi az a dezinformáció, illetve hogy mi az, amiben a jelenlegi helyzet különbözik akár az egy hónappal ezelőttitől a hamis hírek frontján. Úgyhogy ezért is éreztük úgy, hogy egy élő beszélgetést szervezünk. Meghívott vendégeink Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója, és Rácz András, az NK Stratégiai Védelmi Kutatóintézet munkatársa. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. És szerintem vágjunk is bele, nagyon sokat beszélünk arról, hogy van ilyen, hogy orosz dezinformáció. Egy kicsit talán túl sokat ahhoz képest, hogy nem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy ez micsoda. Úgyhogy ha ezt egy kicsit át tudnánk beszélni, hogy miről beszélünk ilyenkor, amikor azt mondjuk, hogy ez orosz dezinformáció.
Egyrésztről, nagyon köszönöm a meghívást, egyrésztről nagyon sok dologról, mert hogy ugyebár egy... Azért az orosz politikai rendszer is van bőven annyira tagolt, vagy hát azért azt mondhatjuk, hogy az utóbbi időben volt, hogy ennek azért nagyon sok szereplője van, és általában mindig feltétlenül arról beszélünk, hogy állami szereplőktől származó, és mi a dezinformáció szándékosan megvezető céllal a valóságnak valamilyen elemét torzító, vagy tényleges információkat téves kontextusba helyezve megint szándékosan megvezető információ. Tehát itt a szándékosságnak nagyon fontos szerepe van, amihez utána ugyebár az kell, hogy mi, nekünk erről legyen feltételezésünk, hogy mi a szándéka az illetőnek, ez nem mindig olyan egyszerű kitalálni. Vegyük a legtisztább esetet, vannak az olyan egyértelműen orosz állami szereplőktől származó, hát sokszor bizonyítottan megvezető, szándékosan megvezető információk, Russia Today, Sputnik mondjuk, tehát ezeket az orosz állam finanszírozza, és ezek teljesen egyértelműen, és nem is titkoltan az orosz államhoz tartoznak olyan információs csatornák, amelyek ugyebár az utóbbi években nagyon intenzív és aktív szerepet játszottak abban, egyrészt, hogy az Oroszországnak kedvező Ukrajna képet terjesszik, másrésztről abban, és ez a legfontosabb eleme a nyugat felé tart orosz dezinformációnak, hogy a nyugati állampolgárok és közvélemény bizalmát alássák a saját vezetőikkel, saját intézményeikkel, saját szövetségi rendszerükkel kapcsolatban, illetve abban is nagyon fontos szerepet játszottak, hogy ezt az egyértelműen orosz állami narratívát, ezt tolják a nyugati nyilvánosságban, és hogy ezeknek a jelentőségét mennyire felismerte ugyebár a nyugati közvélemény, az is mutatja, hogy lekapcsolták ezeket, az Európai Unió területén nem tudnak sugározni, a YouTube-ról, a Twitterről, a Facebookról eltávolították őket, és a Google-ön keresztül sem nagyon lehet rájuk bukkanni. Tehát azt mondhatjuk, hogy egyébként ez a egyértelműen orosz állami pénzből származó, hivatalos, kvázi hivatalos forrásokból származó orosz dezinformáció, ennek a csatornái most meggyengültek, de és akkor ezzel majd folytathatjuk. Van számos más olyan csatorna, amin keresztül Oroszország számára kedves narratívákat tudja terjeszteni.
Igen, amikor én is köszönöm a meghívást, és ugye folytatva Péter gondolatát, amikor arról beszélt, hogy ezek az orosz államhoz kötődnek. Ugye picit, ha belemegyünk a struktúrákba, ugye a Sputnik, illetve a RIA Novosti hírügynökség, sőt az Ukrajna.ru Ukrajnával kapcsolatos híreket és álhíreket gyűjtő orosz oldal, ez mind ugyanahoz az orosz konglomerátumhoz, a Rasszia Szivonyi ügynökséghez tartozik. Na most, ha valaki megnézi a Rasszia Szivonyi ügynökség alapító okiratát, ez egy elnöki rendelet, 2013. december 9-e, ennek az elnöki rendeletnek a 4/A pontja, második oldal lapteteje, az kimondja, hogy a Rasszia Szivonyi ügynökség feladata az Oroszországi Föderáció politikájának képviselete külföldön. Tehát én egyébként őszintén nem szoktam érteni, hogy mondjuk a Sputnik munkatársait miért tekinti bárki újságírónak, miközben a saját cégük alapító okiratában van benne, hogy nekik a feladatok nem a valóság ábrázolása, hanem az orosz állami politikai külföldi képviselete. Tehát amikor Péter azt mondja, hogy itt nagyon szorosan kötődnek, olyan szorosan kötődnek, hogy a saját alapító okiratuk mondja ki, hogy ők micsodák tulajdonképpen.
Talán nem is beszélve, hogy az egész Rasszia Szivonya úgy jött létre a RIA Novosti után, tehát ugye azt lelőtték, és utána egyből megalapították. tartották, tehát hogy ez az ilyen cezúra is megjelenik itt, hogy addig volt valamilyen az állami média, és itt van ugye pont ugye 2013 decemberétől egy nagyon éles váltás ebben az egész struktúrában. Ez ugye az állami szint. De ez csak a jéghegy csúcsa, gondolom én.
Természetesen, és mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy például, hogyha a Müller jelentést nézzük, illetve ugyebár az amerikai hatóságok által összeállított vádiratot, amelyben például a 2016-os orosz beavatkozást vizsgálták, és nagyon-nagyon alaposan, ez egy nem meg könnyű olvasmány, de érdemes megnézni, mert tényleg elképesztő alaposan dokumentált, tehát hogy vizsgálták azokat a személyeket és azokat a szereplőket, akik ebbe közvetlenül beavatkoztak, és hát igazából az derült ki, hogy a GRU-nak, tehát az orosz katonai titkosszolgálatnak a munkatársai voltak azok, akik egyrészt a hacker támadások jelentős részét intézték, másrészt akik nagyon sok olyan dezinformációs csatornát, oldalt hoztak létre. Igazából az amerikai médiatérben, ami utána befolyásolta a közvéleményt, és hogy ez mennyire ügyes tud lenni sokszor, ugyebár ez nagyon sok elemzés van, de most csak az alaplogikáját mondom, hogy mondjuk az orosz dezinformáció az előszeretettel hozott létre mondjuk szélsőjobboldali vagy akár ilyen nyíltan rasszista, mondjuk ilyen fajelméleti alapon szerveződő csoportokat és azoknak a hangját felerősítette, illetve mondjuk olyan fekete nacionalista csoportokat, amelyek pedig valamiféle ilyen fekete faji ellenállást hirdettek éppen ezekkel a szélsőjobboldali csoportokkal. Szerintem ez egy nagyon tipikus logikája az orosz dezinformációnak, hogy nem az a fontos, hogy mi pontosan a narratíva, minden, ami zavart tud okozni, az jó. És egy modern média környezetben ugyebár a legfontosabb az az információs zajnak a növelés. Ez annyiban nem a klasszikus cenzúra logika, hogy itt nem az információ teljes kontrollja, és persze Oroszországban erre is látunk példát, de nyugaton az nyilván lehetetlen, és a nem tetsző információk teljes kizárása a cél, tehát a szűkítése az információ mennyiségének, hanem inkább a bővítés és az elárasztás, és ennek nagyon hatékony eszközei tudnak lenni a trollok például, ugyebár ezt több oknyomozó újságíró írt erről sokat, hogy Szentpéterváron és valószínűleg Moszkvában és más helyeken is több olyan, több emeletes épület működik, ahol irodai alkalmazottak a nap 8 órájában váltott műszakban dolgoznak, és szólnak hozzá az orosz, illetve mondjuk a nyugati, köztük a magyar közösségi oldalakon vagy cikkek alatt folyó diskurzusokhoz, és próbálják ezeket bizonyos irányba terelni, illetve azt a képzetet kialakítani, hogy a többség egy ilyen alulról szerveződő népi akarat, az Oroszország véleményét hangoztatja, illetve annak a pártjánál elítéli az ukránokat, stb. És tehát hogy ez egy nagyon fontos, igazából most ez talán a legerősebb a közvetlen orosz irányítás alatt működő mondjuk infrastruktúrából, tehát ez a troll és bot hadsereg, a botok azok ugyebár a Twitteren, az ilyen automatizált vagy félig automatizált ilyen hálózatok, amelyek szintén üzeneteket terjesztek, és ami még szerintem nagyon lényeges, hogy azért ott tud igazán erős lenni a dezinformáció, és ott tud hatása lenni, ahol a mainstream politikában támogatást áll. Tehát ahol vannak olyan politikai szereplők, akik ezeket az üzeneteket felhangosítják, lefordítják a saját közönségük nyelvére, és akik a saját közvélemény számára hitelesek lehetnek, mert nyilván a Russia Today önmagában, még hogyha RT-nek is hívták, tehát nem volt ott az Oroszország, de ez mégse egy olyan ismert brand, akárhol nyugaton, mint egy olyan politikus, akit egyébként megválasztottak, aki ott van pozícióba, és aki az orosz narratívákat tényleg le tudja fordítani az adott nyelv kontextusára, és idomítani az adott politikai rendszerhez.
És ugye a troll farmok azért jó példa, hogy azt kérdezted, hogy van az állami, ez a jéghegy csúcsa, és akkor nem állami szereplőke, mi a helyzet. Például a troll farm az egyébként de jure nem állami szereplő. Tehát az első ilyen, amit azonosítottak, technikailag nem ez az első, de ez az első, amit a nyugatiak azonosítottak, ugye Jessica Arrow nevű finn újságíró találta meg magát az épületet Péterváron. Ugye ez a troll farm a dallamos Internet Research Agency névre hallgat, ez a Jevgenyi Prigozsin nevű oligarchához kötődik, papíron magáncég. Uh-huh. Prigozsin sem egy állami szereplő, csak nagyon sok megbízást kap az államtól, és hát cserébe tesz bizonyos szívességeket az államnak. Tehát az orosz kontextusban nem teljesen egyértelmű, hogy hol van az állami és a nem államinak a de facto határa. Tehát olyan szintű összefonódások, meg kiszervezések, meg ilyen proxik használata zajlik mindenféle fronton, hogy ezt elég nehéz szétválasztani. Azért jó egyébként, mert hogyha most hatalomtechnikai oldalról nézve, vagy ha úgy tetszik, van erre egy vidám orosz szó, ez a politechnológia, tehát hogy politikai technológia. Politikai technológia oldalról nézve azért jó az ilyen tevékenységeket kiszervezni, tehát odaadni egy magáncégnek, mert akkor az állam széttárhatja kezét, hogy nekem semmi közöm hozzá, itt véleményszabadság van, szólásszabadság, sőt szólás utáni szabadság is van, ugye ellentétben a politikai ellenzékkel, és hát az államnak ehhez semmi köze nincs. Tehát ilyen tagadhatósági is benne van ebben a célrendszerben, és hát az orosz sajtónak nagyon sok eleme vesz át egyébként az olasz állami médiából olyan híreket, amikről ők is tudják, hogy nem valós, de van egyfajta nagyon erős igazodási kényszer. Tehát ez nem úgy működik, hogy a bajkáli hírmondónak letelefonálnak Moszkvába, hogy akkor most pontosan mit kell megírni, hanem a bajkáli hírmondó látja a RIA Novosti hírét, és tudja magát, hogy ettől nagyon nem kéne eltérni. De egy picikét átfogalmazza, és lehozza ugyanúgy, anélkül, hogy ő rajta közvetlen kényszer lenne. Hanem mert megtanulta az évek évtizedek során, hogy ez az a magatartás, ami kell a túléléshez.
Igen, ehhez kapcsolódva ez a gondolathoz, hogy itt mennyire nehéz elválasztani az állami és a nem állami szereplőket, amikor Jessica Áró itt volt Budapesten, akkor beszélt arról például, hogy ezeket a trollfarmokat egyébként sokszor mondjuk az állami erőszakszervezetekhez tartozó, hivatalos, hát rendvédelmi vagy titkos szolgálati szervezetekhez tartozó, de az állam által finanszírozott katonák védik, vagy rendőrök, vagy ez jobban tudod a kifejezéseket, de hát az biztos, hogy állami védelem alatt állnak, ami is ráadásul egy olyan konstrukcióban, ami valamiféle ilyen speciális védelmet jelent. Tehát olyan gyakorlatilag az állami és az ilyen nagyon fontos, stratégiailag fontos állami objektumoknak kijáró védelmet kapják meg, úgy, hogy valójában igazából nincsen semmi államilag bejegyzett státuszuk. Tehát hogy ez egy ilyen furcsa szürke zóna, és volt olyan újságíró is, Judmila Savchuk, aki beépült egy ilyen trollfarmra. Ő volt a másik újságíró, aki nagyon sokat írt erről a témáról, és neki az volt a munkája, a hónapokon keresztül sikerült magát felvetetnie, hogy ilyen beszélgetésekhez szólt hozzá, és aztán utána onnan lementett mindenféle dokumentumokat, és azokat játszotta át más újságíróknak, illetve hozta le, és ennek ezek révén elég sok tudásunk van arról, hogy ezek hogy működnek, amiről egyébként sokkal kevesebb tudásunk van, hogy mennyi hatásuk van. És ez nagyon érdekes természete szerintem az orosz dezinformációnak, hogy nagyon nehéz azt effektíve megállapítani, hogy pontosan hány ember követi őket, kik, mennyire befolyásolja a véleményüket, mekkora jelentőségük, és néha Oroszország érdekében egyáltalán nem ellentétes az, hogy ezeket befolyásosabbnak lássuk, mint amilyenek valójában, mert ez önmagában is az üzenet, minél jobban félünk tőle, bizonyos szempontból annál hatásosabb lesz, és én ezen a ponton megengedném azt, vagy lelőném a poént, és tennék egy olyan nagyon optimista kijelentést, hogy szerintem ezt most zajlik egy nagyon erős információsából, és szerintem ezt Ukrajna már megnyerte. Egyébként, ami nyilván az Ukrajnában élőket most összességben lehet, hogy kevésbé vigasztalja, hogy egyébként a nyugati közvélemény az milyen irányba fordult el, de hogy most az összesített hatása az orosz barát véleményvezéreknek mondjuk az EU-NATO tagállamokban, illetve ezeknek az egész troll hadseregeknek, hogyha megnézzük a közvélemény kutatásokat, hát azért összességében nem olyan jelentős, és főleg, hogyha megnézzük, hogy ezek az országok hogyan döntenek, hogy a politikai output mi, mondjuk az ENSZ biztos, vagy az ENSZ közgyűlésében a szavazás, a szankciókról való szavazás, akkor azt mondhatjuk, hogy azért összességében most az orosz dezinformáció erősen vesztésre áll.
Jó, de mondjuk kellett hozzá 8 év. Tehát meg egy olyan szintű eszkaláció, amit nem láttunk a második világháború óta. Tehát azért azt nem lehet azzal vádolni Európát, hogy túlságosan gyorsan tanulna.
Ez valóban.
A jó hír viszont az, hogy egyébként tényleg tanulunk. Tehát amikor elkezdődött az ukrajnai háború 2014 legelején, akkor az egész világ tágra nyílt szemekkel állt, és csodálkozott, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök bemondta, hogy a Krímben nincsenek orosz katonák, majd pedig egy hónap múlva kitüntette azokat az orosz katonákat, akik részt vettek a Krímfélsziget elfoglalásában. Tehát akkoriban kognitíven nagyon sebezhetőek voltunk azzal a szintű dezinformációval szemben, aminek integráns része, hogy időnként egy vezető politikus belehazudik a kamerába, mert hát tartalmilag ez történt. Eltelt 8 esztendő, ma már ezen egyáltalán nem lepődünk meg. Tehát mondjuk most az ukrajnai háború kapcsán a legszórakoztatóbb vagy abszurdabb megfelelő aláhúzandó narratívákat, ugye az orosz védelmi minisztérium egyik szóvivője, ugye Igor Konashenkov vezérőrnek szokta így a nyilvánosság elé tárni, most ez ugyanaz az Igor Konashenkov, aki amikor lelőtték a maláj repülőgépet 14 nyarán, akkor Igor Konashenkov 2 darab hivatalos védelmi minisztériumi sajtótájékoztatót is tartott, amik arról szóltak, hogy az ukránok lőtték le, egyszer vadászgéppel, egyszer meg rakétával. Tehát a 2 Konashenkov féle sajtótájékoztató, és tényleg teljesen hivatalos védelmi minisztérium sajtóterem, angol nyelvű tolmácsolás, a 2 sajtótájékoztató egymásnak is ellentmondott. De a logika pontosan az volt, amit Péter elmondott az előbb. Kitoltak egy időben, a lelövés után nem sokkal, 6-7 különböző narratívát. Többek közt ezt a 2-t is, ami a védelmi minisztérium hivatalos narratívája volt, de hát volt másik is, tehát a donetszki szeparatisták vezére, Igor Girkin, tőle származó kedvenc megfejtésem, ugye Girkin mondta azt, hogy hát a maláj repülőgép eleve hullákkal volt tele, távvezérléssel jött a donetszki régió fölé, ott felrobbantották távvezérléssel, hogy ugye ott diszkreditálja a felkelést. Abszolút hülyeség, nyilván. De kitoltak kb. 6-7 ilyen narratívát párhuzamosan, és nem az volt a cél, hogy a célközönség bármelyiket, vagy bármelyiknek konkrétan higgyen. Az volt a cél, hogy az ukránoknak se. Tehát ez az a bizonyos információs zaj. Amikor el kell érni azt, hogy a közönség belefárad, és már a fenének sincs kedve szétválogatni, inkább feladom, hagyjuk az egészet. Tehát fladolják, elárasztják gyakorlatilag az információs teret. Konashenkov ennek egy címeres képviselője, úgyhogy ilyen szemszögből is érdemes nézni az ő különféle sajtótájékoztatóit, lesz még egy pár a közeljövőben.
Igen, ez nagyon fontos, amikor igazából a célállapot általában az, tehát felismerve, hogy Oroszország saját álláspontját többségivé biztosan nem tudja tenni a nyugati nyilvánosságban, hogy tényleg összezavarni a közvéleményt, amikor legyintenek az emberek, és azt mondják, hogy na jó, ezt már nem értem, ez is hazudik, az is hazudik, senkinek nincs igaza. Csak nagyhatalmi játék az egész, ugye mennyit hallhatjuk ezt, vitatkoznak, ez provokált, az belement, hát hagyjuk, én ebben nem akarok igazságot tenni, csak mi ebből maradjunk ki. Na, ez igazából már az orosz dezinformáció győzelme, mert hogyha teljesen relativizálódnak egyrészt a tények, másrészt ugyebár a morális alapok, itt azért erről is van szó, hogyha nem tudjuk az áldozatot és az agresszort nevén nevezni, vagy nem merjük, vagy nem tudjuk, nem akarjuk kimondani, hogy kinek mi a szerepe egy konfliktusban, és nem mindig olyan könnyű. Én azt hiszem, hogy őszintén szóval ebből a szempontból ez az ukrán orosz háború, orosz-ukrán bocsánat, ez eléggé fekete-fehér, de hogyha minden, ami a legfekete-fehérebb helyzeteket is nagyon szürkének látjuk, akkor igazából ez tök jó, mert akkor marad ez a cinizmus, az életérzés, hogy persze mindenki csak játszik velünk, itt a nagyhatalmi szereplők hazudnak, és senkinek nincs igaza, vagy éppen mindenkinek igaza van, de a lényeg, hogy én nem tudom eldönteni, és nem is akarom.
Egyébként ez nagyon érdekes volt, amit mondtatok, abból a szempontból, hogy ugye ez egy nagyon hosszú ideje húzódó konfliktus, amiben nagyon sok különböző narratívát láttunk már bedobni a köztudatba, akár egymásnak ellentmondó dolgokat is. Ugye ilyenkor azért felmerül az is az a kérdés is, hogy mennyire változik ez az eszköztár. Tehát például nem is tudom, a napokban olvastam valahol egy cikket, hogy most már vannak ilyen fake fact-checker oldalak is, ahol úgy fact-checkelnek dolgokat, hogy valójában nem az igazság, hanem valami teljesen kamu állítás jelenik meg. Tehát ez azért egy újdonság, vagy én legalábbis nem nagyon láttam még ilyet. Mennyire változik maga ez a dezinformációs gépezet, vagy mit láttok ebből, hogy most konkrétan ebben a konfliktusban vannak új módszerek, amikkel számolnunk-e, vagy amikkel meg kell tanulnunk együtt élni?
Figyelj, a dezinformáció az a hadviselés történetével egyidős. Tehát ha nem morális szempontból nézzük, hanem hogyha úgy tetszik hadtudományi szempontból, akkor olyan különösebben rendkívüli dolog abban, ami történik, nincs. Tehát már a görög-perzsa háborúkban mondtak nagyon csúnyákat egymásról. Ugye a római birodalomban ugye a számos esetben, amikor polgárháborús helyzetben azt tudott győzni, aki meg tudta győzni a ingadozó provinciákat, hogy másik vezérre rosszabbul jár. És hát ez nyilván mindenféle járatást bevetette a kortechnológiai színvonalán. A tartalmilag én történelmi szempontból nagyon nagy újdonságot nem látok. A módszerek, a platformokna az fejlődik. Ugye ennél a mostani konfliktusnál, ugye én azt szoktam mondani, hogy a háború 14 óta tart, és 14-től, vagy 15 elejétől 22 elejéig egy alacsony intenzitású, úgynevezett korlátozott háború volt, de ugyanaz a háború. És vannak benne olyan narratívák, amik kezdettől fogva jelen vannak, ilyen dezinformációs narratívák. Van egy pár, és nagyon szórakoztatók maguk torz módján. Tehát az első ilyen, hogy a Krímben népszavazás volt. És majd ezt már ilyen lábjegyzetben, hogy a krími népszavazás szerint. Na most a krími népszavazásról annyit, hogy azon az állítólagos népszavazáson, ugye az ellenoldal nem kampányolhatott, nem volt független megfigyelés, nem volt független szavazatszámlálás, sőt a szavazó lapon nem is volt olyan opció, hogy a Krím maradjon Ukrajna része úgy, ahogy van. Tehát két opció volt, nagyon széleskörű függetlenség vagy elszakadás. Tehát, de már önmagában az, hogy népszavazásként hivatkozunk erre a viccre, már ez is torzítja a saját felfogásunkat.
Katonák álltak,
hogy mindenki jó helyre szavazzon. Tehát persze. A másik ilyen, amikor azt mondjuk, hogy ukrán konfliktus. Nem, ez nem ukrán konfliktus. Ha azt mondanánk, hogy ukrán konfliktus, orosz ugye ukrajinszki konflikt, vagy vnútri-ukrajinszki konflikt, tehát hogy belső ukrán konfliktus, az ugye azt implikálná, hogy hát ez egy ilyen ukrán belső ügy, hülye ukránok egymás között, az oroszok egyébként Grazdanszkaja Vajnának, tehát civil háború, tehát polgárháborúnak hívják. Nem, ez egy külső agresszió. Tehát ténylegesen a szóhasználattal is tudják torzítani a narratíváinkat. A Krím mindig is Oroszország része, és csak visszatért Oroszországhoz, ez egy ilyen állandó jellegű narratíva. Szerencsétlen Malájgép sorsáról beszéltünk. Másik ilyen narratíva az ukrajnai fasiszták és nácik. Na most nyilván, amikor ebben a második Majdán forradalomban, 13 vége, 14 eleje, ott voltak radikális szélső jobboldali elemek. És a forradalom során, mint minden ilyen erőszakos hatalomváltásnál, a szélsőséges militáns radikálisok nyilván nagyobb szerephez jutnak, mert egyszer fogalmazva ők tudnak verekedni. És Ukrajnában, amikor lemegy a hatalomváltás 14 februárjától 14 májusáig, az tényleg egy eléggé exlex állapot. Tehát ott akkor nincs teljesen legitim elnök, nincs teljesen legitim kormány, és az oroszok azóta erre hivatkoznak, ugye mostani háborút is úgy indokolták, az ukrán vezetés nem legitim. Pedig dehogy nem. 14 februárja és májusa között valóban nem volt az. De aztán 14 május 25-én megválasztották Petro Poroshenkót ukrán történeten legdemokratikusabb választáson. Oroszország is elismerte Putyin Poroshenkót elnöknek, sőt Oroszország aztán elismerte Poroshenko utódját Zelenszkijt is elnöknek. És erre hirtelen bejelentik azt, hogy ja, akkor bocs, mégsem. Tehát ez a kezdeti illegitimitásnak ez az ilyen hamis extrapolálása, ez egy ilyen bevett dolog. És ugye a nácikra visszatérve, vannak Ukrajnában radikális szélsőjobboldaliak? Vannak. Nácik is vannak. Bizony, nácik is vannak. De itt az a trükk, hogy van egy hamis általánosítás a narratíva mögött. Tehát vannak nácik, mindenhol vannak nácik, Ukrajnában is vannak. De úgy tenni, mintha dominánsok lennének a nácik, na ez egy információs hadviselési trükk. Ugye nagyon szórakoztató megnézni a számokat, én egy picit adatmániás vagyok. Két szélsőjobboldali formáció van Ukrajnában, akik a legutóbbi parlamenti választáson elindultak, a parlamenti küszöb közelébe nem jutottak. Tehát ezzel nem szereztek mandátumot, nem ugrották meg az 5%-os frakciót, miről beszélünk. Tehát amikor azt mondani, hogy Ukrajnában náci rezsim van, hát bocsánat, a választáson nem úgy tűnt. Most arról nem beszélve, hogy ha Ukrajnában náci rezsim van, akkor ugye Volodymyr Zelenszkij elég furcsa módon lenne elnök. Mert ugye meg van választva, ráadásul demokratikusan van megválasztva, ráadásul vállalta a részben zsidó. Na most ugye ez az a három dolog, amit a nácik jellemzően nem szoktak csinálni.
És orosz.
Tehát hogy a másik része. Tehát, hogy nem igazán áll össze ez a náci narratíva, de ezzel együtt folyamatosan nyomják azért, hogy a saját szóhasználatunkat, a saját gondolatiságunkat eltorzítsák ezzel. És amik új elemek, az most a háború során merült, hogy Ukrajna esetleg vegyi fegyvert fejlesztene, esetleg biológiai fegyvert fejlesztene. Ez még orosz léptekkel is masszív fék. Ugye a tegnapi antáliai tárgyalásokon, ahogy a tárgyalások után hangzott el, hogy Ukrajna állítólag olyan biológiai fegyvert fejlesztene, ami etnikum specifikus. Másképp ez oroszul még szebben hangzik, tehát magyarul se könnyű kimondani, oroszul se, ami állítólag csak az oroszokat ölni. Na most. Nekem úgy rémlik, hogy Vladimir Putyinnak volt egy cikke arról, hogy az ukrán és az orosz az egy nép. Most akkor az ukránok olyan fegyvert fejlesznek, ami őket is megöli egyszer egy nép. De döntsük, hogy most akkor egy nép, és akkor Putyinnak van igaza, vagy etnikum specifikus vegyi fegyvert van értelme, vagy biológiai fegyvert van értelme fejleszteni, és akkor viszont két külön nép. Tehát rengeteg ilyen van. De arra, hogy fladolják az információs teret, arra ezek mind tökéletesen alkalmasak, megmondom miért egyébként, aztán befejezem. Alapvetően úgy vagyunk szocializálva, hogyha egy nagyhatalom külügyminisztere valamit mond, akkor arról tudósítunk. Ezt fordítják ellenünk. Azt az újságírói kultúrát fordítják ellenünk, hogy hallgattassék meg a másik fél is. Tőlünk tanultak egyébként. Tehát az a Margarita Simonyan, aki ugye az RT-nek, meg a Sputniknek és az élén áll, egy gyakorlatilag két igazgatói posztot tölt be egyszerre, ő Nagy-Britanniában tanult újságírást. Aztán hazament, és a gyenge pontokat felismerve ezt a rendszert fordítják ellenünk.
Igen, ez a Margarita Simonyan, aki egyébként azt is mondta egy interjúban, hogy teljesen explicitán, hogy ők olyan hősök, ők és az újságírói, az RT-nek, meg a Sputniknak olyan hősök, mint a harcosok a háborúban. Tehát, hogy információs harcosokként hivatkozik gyakorlatilag saját magukra, tehát az öndefiníciójuk sem újságírói, és ezért nagyon álszent, amikor ugye Oroszország arra hivatkozik, hogy és így viktimizálja magát, hogy kitiltják ugyebár a nyugati médiatérből, és hol van itt a szólásszabadság, hát ez nem a szólásszabadság kategória alá tartozó jelenség, hanem ez tényleg ezek harcosok az információs háború, vagy saját magukról mondják, és azért, tehát a szólásszabadságnak arra nem feltétlenül kell kiterjednie, hogyha információs narratívákkal szándékosan le akarnak rombolni egy politikai rendszert, és hát ilyen bizonytalanságot akarnak kelteni. Ez nagyon fontos szerintem, amit most András mondott, hogy tényleg azért a legtöbb dezinformáció az egyértelműen hivatalos forrásokból származik, hogyha egész egyszer megnézzük azt a milyen hosszú 1 óra 10 perces Putyin beszédet, ugye, amikor bejelentett, fájdalmasan hosszú egyébként, és szerintem azért a Putyinnak nem a legjobban sikerült beszédei közé tartozik, de ebben van egy hosszú történelemlecke, amit gyakorlatilag minden mondatát lehetne fact-checkelni arról, igen, hogy Ukrajna hogyan jött létre, hogyan nem volt soha önálló, ugyebár, és hogyan rakták csak össze a szovjetek, azon keresztül, meg a bolsevikok, azon keresztül, hogy igen, hogy náci kormánya van Ukrajnának, odáig, hogy ugyebár népirtás volt a Donbászban. Milyen érdekes, hogy azért se az ENSZ, se az Európa Tanács, és se az EBSZ megfigyelői semmi erre utaló nyomot nem láttak, pedig azért ismerjük ezekkel a szervezetekkel szembeni kritikát, azért ezekkel szemben nyugatról nagyon gyakran fogalmazódik meg az a vált, hogy relativizálnak, hogy nem egyértelműek, hogy sokszor nem tudnak igazából hozzájárulni ahhoz, hogy tisztán lássunk, de hát az a helyzet, hogy ezekben a helyzet az nem lehet, hogy ők egy ilyet elszalasztottak volna. És ez a vád is gyakran megfogalmazódik, ugyebár azok, hogy Ukrajna kedvencem, hogy Ukrajna nukleáris fegyver kifejlesztésé munkálkodott, és egyes véleményvezérek szerint ugyebár ezt Csernobilban készítették. Hát annyira készülnek a Csernobilban atomfegyverek, mint Pakson. Tehát ugyanezzel a logikával ugyebár tovább is lehetne menni, de hát ugyebár a 1994-es budapesti memorandum értelmében Ukrajna leszerelte a nukleáris arzenáját, és nem arról van szó, hogy ők azon dolgoznának, hanem azért cserébe szerelte le egyébként, hogy Oroszország nem fogja megtámadni, amit Oroszország szerződésbe adott, csak azt mintha például a Krím annektálásakor, illetve most ezt mintha elfelejtette volna. Tehát, hogy ezek nagyon egyszerűen fact-checkelhető állítások, de ha azt az egy órás Putyin beszédet valaki megnézi, kicsit több, mint egy órás, abban gyakorlatilag esszenciája benne van minden orosz dezinformációs állításnak, és azt mondhatjuk, hogy azon kívül nagyon más nincs. Igen, biológiai fegyverek még nincsenek, és igazából az egyik tegnapi bejelentésben ugyebár ez is volt, hogy a koronavírusnak egy olyan törzsét fejlesztik ki, amit tényleg csak az oroszokat pusztítaná el, tehát hallottunk korábban a Washingtoné meg a Wuhani laboratóriumra, ez azért mégiscsak egy kicsit új, hogy Ukrajna valahogy a bázisa ennek a nagy konspirációnak.
A Zaporizsia külsőn is ilyeneket gyártanak.
Igen, egészen pontosan, és ami nagyon jó, tehát hogy amit a Russia Today zseniálisan felismert, és az orosz dezinformáció úgy általában, hogy az összeesküvés elméletek azok mennyire vonzóak, mennyire érdekesek, imádjuk őket. Nem értem, hogy a minden jó hollywoodi filmben kell, hogy legyen egy jó konspirációs narratíva, ahol a kormány az UFO-k létezését eltitkolja, meg mindenféle ilyen titkos laboratóriumok működnek, stb. Gondoljunk a Da Vinci kódra, tehát a szórakoztatóiparban, az ilyen szórakoztató irodalomban elképesztően népszerűek az összeesküvés elméletek, és az újságírásban is, és az a helyzet, hogy ezt újságírók is szokták mondani, hogy összeesküvés elméletekkel baromi jól eladhatóak a sztorik. Akár azzal, hogy te magad fogalmazod meg, akár azt, hogy dibánkolod, de hogy ezek egyszerűen jól mennek, és a Russia Today-nek ezek a szórakoztató ipar, tehát az infotainmentnek egy formája, a szórakoztató ipart az informálással kombináló módszere, de ebben az összeesküvés elméletek mindig központi szerepet játszottak, és itt még ráadásul erre rárakódik azért az orosz politikai kultúrának egy erősebb vonzódás az összeesküvés elméletek, ez nem mintha nem lennek mindenhol népszerűek, de azért mondjuk a pravoszláv hagyományokban ezeknek van egy külön története, és ezt kiváló kutatók, Ilya Jablokov és mások meg is írták hosszú könyvekbe, hogy az összeesküvés elméletek iránti vonzódás, ebben van valami töblete mondjuk az orosz politikának, így a nyugati politikához képest, de ezek viszont nagyon jól eladhatóak nyugaton, és azért továbbra is azt mondhatjuk, hogy ez a legsikeresebb dezinformációs exportja az orosz propagandának.
És ugyanakkor viszont ezek a dezinformációs narratívák, ezek nem csak exportra mennek. Tehát hoztam megmutatni néhány könyvet. Tehát például a kelet-ukrajnai szeparatizmus egyik vezére, bizonyos Pavel Gubarjov, aki hát nagy karriert nem futott be, de azért mégiscsak, amikor elkezdődött a donyecki szeparatizmus, ő volt ennek az egyik vezére. Ő megírta gyakorlatilag a saját tevékenységét a Novorosszija fákjája című remek könyvben. Tehát a valósággal érintőleges átfedés sem mutat. De ami miatt ez érdekes, tehát Oroszországban a filozófiából alaptétel, hogy ha van egy axiómánk, ha az axióma jó, akkor arra egy komplett axiómarendszert fel lehet építeni, és akkor azért magán belül logikus lesz. De ha a kiinduló axiómánk nem fed át a valósággal, akkor az erre felépülő rendszer sem. Na most Novorosszij ennek, vagy a kelet-ukrajnai szeparatizmus ennek tökéletes példája. Tehát ha onnan indulunk, hogy ez egy demokratikusan létrejött állam, aminek demokratikus kormányszerve vannak, akkor persze minden ilyen kötetnek van értelme. Csak ugye ezeket a figurákat valójában senki sem választotta meg. Tehát 14 elején bementek oda az orosz különleges alkotók civilnek maszkírozva, és akkor puskával kezükben közölték, hogy ki lesz helyben a miniszterelnök. Tehát mi ezt így tudjuk, de Oroszországon belül tényleg ez egy teljesen különálló intakt univerzum, és százával lehet ilyen könyveket venni. Tehát ha valaki egy orosz könyvesboltban akarja magát beolvasni ennek a konfliktusnak a történetében, akkor tökéletesen más narratívát fog kapni. És persze, dokumentumokkal nem igaz volt, hogy emberünk meg lett volna választva, erről a kötet szemérmesen hallgat, és ugye onnantól pedig az összeesküvés elméletek mentén ez már önmagán belül tökéletesen logikusnak hat. Tehát ez a fajta dezinformáció, ez nem csak a nyugat gyengítésére szól, ez arról is szól, hogy az orosz államnak a politikáját belföldön lehessen erősíteni. Tehát nagyon-nagyon felépített, nagyon koherens rendszer. A trollok sem mind utolsó elvtelen gazemberek, akik pontosan tudják, hogy ők mindig mindenben hazudnak. Egy csomó olyan troll is van, jellemzően nem annyira profik, vagy részmunkaidősek, vagy mindenféle bedolgozók, ez több országban másképp megy, akik egyébként részben hiszik azt is, amit terjesztenek. Tehát, hogy ez messze nem csak rólunk szól, ez döntően egyébként szerintem alapvetően az orosz társadalomról szól, és ennek a külvilág felé irányuló része az csak egy egészen pici frontja. Tehát Oroszországon belül, amilyen torz a médiakörnyezet és a médiakörnyezet által közvetített valóság, ahhoz képest az, amiből nyugodtra kiszivárog, az kutyafüle.
Egyébként kicsit ne elmentünk el az orosz témára, de engem egyébként az is nagyon érdekelne azt, hogy látjátok, hogy ugye információs háborúról, kommunikációs hadviselésről beszélünk, azt évek óta tudjuk, hogy az oroszok ezzel dolgoznak. Mi a helyzet a nyugaton egyébként? Akár az USA, az EU, Ukrajna, tehát látunk hasonló eszközöket a másik oldalon is?
Én az nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert szerintem a ennek a relativizálásnak egy nagyon visszatérő motívuma az, hogy igen, ugyanazt csinálja a kelet meg a nyugat, információs háború, mindenki hazudik. És nyilván tegyük azt hozzá, hogy az tehát hogy a háborúk azért azok a tisztánlátásnak, főleg az éppen zajló háborúk azért valóban nem a legkedvezőbb terepjei, és nyilván aki részese ennek a háborúnak, lehet, hogy az áldozat szerepében, de nyilván annak is van egy célrendszere, amin keresztül meg akarja fogalmazni az üzeneteit, amikor nagyon gyakran azt azért halljuk ezeket a párhuzamokat, ugyebár Putyin és Hitler között, hivatalos ukrán forrásokból, vagy elkötelezett ukrán barát forrásokból, akkor azért abba is érezzük, hogy ezek nagyon erős történelmi analógiák, és az a természetesen erős sok pszichológiai kutatás volt egyébként, hogy az analógiák mindig nagyon vonzóak a történelmi magyarázatában, csak általában tévesek, rosszak. Az, hogy a múltban valami úgy történt, az nem jelenti azt, hogy a jövőben is úgy fog történni, egyszerűen nem így működik a történelem. Tehát az analógiák azok mindig vonzóak, mert ismerőssé teszik az ismeretlent, de ugyanakkor elemzői vagy újságírói eszközként általában inkább félrevezetőek, de hogy nyilván nagyon sok olyat hallunk, amit azért a helyén kell kezelni, tehát a konfliktusban levő felektől egyébként nem is szabad elvárni azt, hogy teljesen, objektíven akarják tájékoztatni a nyilvánosokat, de ez nem azt jelenti, hogy a valóságtorzításnak ugyanaz a szintje a két oldalon. Kettő, hogyha mindenbe belevesszük a nyugatot, akkor persze mondhatjuk azt, és különösen azt hiszem, hogy hidegháború időszakában azért nagyon sok olyan példát tudunk mondani, amikor azért tudjuk azt, és ez bebizonyosodott, hogy igen, mondjuk az amerikai információs gépezet is tolt ki olyan információkat, amelyek igazságtartalmáról nem voltak meggyőződve azok, akik azokat terjesztették. De az a helyzet, hogy kicsit tudunk közelebbit is mondani, de tekerjünk egy kicsit előre időbe is. Valaki, tehát hogyha csak meg akar arról bizonyosodni, hogy itt nem ugyanazokra a dolgokról beszélünk, akkor nézze meg a Szabad Európa Rádió honlapját, amit ugyebár az amerikai állam finanszíroz. Nézze meg a Euronews-t, amit ugyebár az Európai Unió, nézze meg a Deutsche Welle-t, és utána nézze meg a Russia Today-t és a Sputnikot. És hát ezért zongorázni lehet a különbséget. Tehát, hogy ugyebár, és az alapvető különbség az, hogy vannak nyugaton olyan újságírói sztenderdek, amelyeket ezek az újságírók követnek. És hogy őket alapvetően el akarnak. Volt ugyebár ilyen törekvés a Szabad Európa Rádióra, hogy a Trump adminisztráció része, hogy bedarálják, és valahogy a saját eszközükre, vagy saját céljukra használják fel, de nem sikerült, lehet, hogy azért, mert nem volt rá kellő idő, de én azt gondolom, hogy egy idő után az lett volna, az újságírók felállnak onnan, és elmennek, hogyha ilyen nyomás alá helyezik őket, amire azért nagyon sok példát látunk. Hát ugyebár ha Magyarországon, Oroszországban, vagy bocsánat, Magyarországon, Szlovákiában például nagyon sok olyan újságíró van, aki a túlzott politikai befolyás miatt felmond a munkahelyén, teljes szerkesztőségek mondanak fel, akkor ne feltételezzük, hogy ez Németországban, Nagy-Britanniában, mondjuk Franciaországban ne történne meg, vagy Amerikában, ugyebár különösen amiatt, mert hogy ezek alapvetően nagyobb médiapiacok, szóval én azt gondolom, hogy ez egy alapvető különbség, és persze, hát tökéletesen objektív újságírás nem létezik. Ez szerintem ez az állítás igaz, de ugyebár a relativizáló állítás úgy folytatódik, hogy tehát minden mögött érdek van, tehát mindenki hazudik, és mindenki ugyanannyira. Na, ez már abszolút nem igaz. Tehát, hogy itt a tényleg a nagyon-nagyon világos szürkét rögtön feketének látni, szóval ez szerintem nem nagyon szerencsés, és én nem tartom jónak azt, amikor ez evidenciává válik, hogy a mai információs háború korszakában mindenki ugyanakkor áthazudik. Hát ez nincs olyan tényszerű mérce, amivel ezt bármilyen szinten igazolni lehetne.
És két dolgot tennék ehhez hozzá. Az egyik, hogy egészen kiváló példa a Sputnik, meg az egész Russia Today ügynökség. Ha mindenki ugyanakkor áthazudik, tökéletes, mi ennek a nyugati analógiája? Valaki mutasson rá, hogy ennek mi a nyugati megfelelője. És nem fogunk ilyet találni. Tehát tényszerűen igazolható, hogy nincs egy olyan nagy nyugati hírügynökség, aminek az lenne a feladata, hogy mondjuk a NATO álláspontját közvetítse külföldre. Persze a NATO-nak van egy kommunikációs osztálya, de ez nem próbál úgy tenni, mintha egy objektív hírügynökség lenne, hanem kiírja, hogy mi vagyunk a NATO kommunikációs osztálya. Tehát ha végig gondoljuk ezt, hogy jó, ha ez az állítás, hogy mindenki ugyanakkor hazudik, oké, teszteljük. Keressünk egy analógiát a Rassi-eszi vódnyára nyugaton. Mi a Sputnik nyugati megfelelője? Egyrészt. Másrészt, ami megkülönbözteti a nyugati média csatornákat, klasszikusan például a Sputniktól meg az RT-től, az az önreflektivitás képessége. Soha helyreigazítást a Sputniktől vagy az RT-től nem látunk. Ha kiderül, hogy hazudtak, akkor vállat vonnak és mennek tovább.
Nagyon ritkán eltávolítják a műsor.
Igen, de ez a maximum, tehát azt nem írják le, hogy elnézést, tévedtünk, helyreigazítás, korrekció, bármi ilyesmi. Semmi, nyoma nincs. Mert mivel valójában nem újságírás, amit csinálnak, hanem ténylegesen információs hadviselés, ezért számukra a hitelesség egyszerűen nem cél. Pont ezt fordítják egyébként ellenük. Tehát mi úgy, nagyon sokáig úgy kezeltük őket, egyesek még most is, én már elég régóta nem, hogy mint úgy tekintettem, analógiásan tekintenek rájuk. Mintha számukra is fontos lenne a hitelesség, pedig nem, ők a hitelesség igényét fordítják ellenünk. Tehát szerintem nagyon-nagyon komoly különbségek vannak, és arról nem beszélve, hogy mondjuk szóhasználat. Ha megnézzük, hogy az mostani ukrajnai háborúról hogyan tudósít a nyugati sajtó, és hogyan tudósít az orosz állami média. Az orosz állami média tökéletesen átveszi a Kreml narratíváját, nem nevezi háborúnak, hanem csak specoperáciának, vagy esetleg speciális hadműveletnek, de akkor is a vajna, mint háború szó, ez egyszerűen tiltva van. Ilyen szintű, tényleg a szóhasználatig lemenő kontroll, mutasson nekem valaki egyetlen jelentős nyugati média ügynökséget, ahol ilyen szintű kontroll van. És ezt nem fogunk ilyet találni. Tehát ez a kínai modell, ez az orosz modell, vagy nem tudom, más autoritár rendszerek hogyan működnek, de itt is látszik, hogy valójában nincs analógia.
Igen, szerencsénkre azért közelednek ezek a példák, tehát hogyha közel a Direkt 36-nak az oknyomozó anyagára gondolunk, ahol mondjuk az MT-nek a működéséről derült ki ez az például Oroszország vonatkozásában is, akkor azért a logika az megjelenik itt ott a nyugaton, de én azt gondolom, hogy egyébként a magyar nyilvánosság és az orosz nyilvánosság között sem lehet egyáltalán párhuzamot vonni, különösen nem most, ahol ugyebár az van, hogyha mondjuk egy újságíró a háború szót kiejti a száján, ugyebár nyilvánosság előtt, akkor 15 évre börtönbe mehet. Tehát, hogy és ebbe is nagyon fontos szerintem, hogy lássuk a különbségeket, hogy egyébként vannak a nem demokratikus működésnek is különböző árnyalatai, de az árnyalatok azok ott igenis fontosak, és hatalmas nagy különbség van itt azért a szintekben, meg az autoritár működés, vagy a kontrollált nyilvánosság szintjeiben, és ami szerintem egyébként még nagyon érdekes, és ez egy kicsit... Még megint már az a kérdésedre, hogy az oroszok viszont úgy látják sok szempontból, hogy ők az egész dezinformációs gépezetet igazából az egy információs háborúban azért építették ki, mert a nyugat ebben nagyon sikeres volt régóta.
Sőt, hát ugye volt, most érveltek is ezzel, még ugye a háború, a mostani háború kirobbanása előtt volt egy ilyen ütésváltás Moszkva és az Amerikai Egyesült Államok között, amikor konkrétan megvádolták az Egyesült Államokat tévén fel.
Egészen pontosan, és ha belegondolunk abba, a Gerasimovnak volt az egyik orosz legfontosabb katonai vezetőnek egy olyan dokumentuma, ezt doktrínának is hívták, de ez nem egy igazi doktrína, ez egy ilyen labba megjelent írás, de igazából nem ez az írás önmagában az érdekes, mert hogy ugyanezt a gondolatot megfogalmazzák a hivatalos ilyen információs, meg nemzetbiztonsági dokumentumok is Oroszországban, hogy ugyebár a színes forradalmak bebizonyították azt, hogy a mai világban az információ fontosabb fegyver, mint maguk a fegyverek, és a nyugat ezt már nagyon sikeresen alkalmazza, ennek évén ugyebár a velünk baráti korábban velünk baráti országokat ellenünk fordítja, és mi erre egy jogos védelemként ki kell, hogy építsük a saját információs arzenálunkat, és így az egész az voltak éppen egy önvédelemnek tűnik, és valóban egyébként az orosz külpolitikának és intézményes épülésnek van egy ilyen mimikri-szerű természete, hogy lemásolják azt csak egy ilyen furcsa szűr torz perspektívából nézve az eredetit, de lemásolják azt, amit a nyugaton látnak. Gondoljunk bele abban, hogy mennyi olyan szervezet jött, mint a választási megfigyelés, bár erre alternatív szervezeteket alapítottak az oroszok, az orosz állam gyakorlatilag a proxyjain keresztül, amivel hitelesíthetik az egyébként az EBSZ által egyáltalán nem hitelesített választásokat, és akkor szélső jobb, de meg szélső baloldali figurákat, ugyebár így futott be jó karrier, többek között Kovács Béla is, de hogy ezeket mozgatták azért, hogy megteremtsék a hitelesség kínét, és ez a fajta mimikri, hogy a nyugati intézményeket másoljuk, és ebben a helyzetben a nyugati információs háborút másoljuk, ez nagyon erős az orosz gondolkodásban, és én tényleg azt gondolom, hogy ezen a ponton valószínűleg ez nem hazugság, hogy ők sokan, nagyon sokan úgy érzik, hogy ez valójában egy jogos önvédelem.
És ugye én kutatóként általában úgy szeretek dolgozni, hogy viszonylag közel megyek a vizsgálattárgyához. Tehát amikor az orosz katonai meg külpolitikai gondolkodást próbálom vizsgálni, akkor elmegyek a legjobb orosz egyetemek jegyzetboltjába, és például Gimo jegyzetboltján megveszem ezt a remek kötetet. Ez ugye a Oroszország jelenlegi vagy kortárs katonapolitikája vagy védelempolitikája. Na most ennek a kötetnek a 7. fejezete konkrétan 70 oldal az ilyen információs meg értékrendbeli befolyásolásról szól. És ez tényleg az Oroszország legjobb egyetemén, ez egy kiadott egyetemi tankönyv. Tehát ennyire komolyan veszik, ez tényleg a gondolkodásuk integráns része. Úgyhogy amikor orosz dezinformációról gondolkodunk, ugye szokták azt mondani ennek a fajta tevékenységnek a kritikusai, hogy hát ez csak mítosz, ez csak ti találjátok ki, ez csak ti manipulációtok. Nem, meg kell nézni, hogy az oroszok maguk mikből tanulnak. Tehát ténylegesen erre szocializálnak a diplomatáik, a katonai vezetőik, minden ilyesmit. Tucatnyi
könyvet lehet erről. De ez is a becsapás része is igazából azért van benne, hogy te azt hitt, hogy ők ezt tényleg tanulják, de lehet, hogy az egyetemen pont
valójában kidobják, és pontosan.
Tudnám, milyen nehéz volt ezt megszerezni.
Igen.
De tehát a vizsgóanyag része, meg minden ilyesmit, tehát pontosan tudjuk, hogy mit tanulnak. És ez így jó, ők is pontosan tudják, hogy mi mit tanulunk. Tehát ez az egymás megértésének, ez nagyon fontos eleme, csak nem érdemes vaknak tetetni magunkat annak kapcsán, amit olvasunk.
Még kicsit beszélünk egyébként a magyar helyzetről. Azért azt hiszem, hogy az elmúlt években láttunk egy ilyen elég erős orosz barát állami közmédiát, ami most mint hogyha egy kicsit ilyen konfusz helyzetben lenne. Miközben egyébként nem tudom, lehet, hogy csak azért, mert most épp ezzel foglalkozom, de azt látom, hogy nagyon erősen jönnek alulról ezeken a nagyon fura oldalakon és Facebook oldalakon a nagyon fura hamis hírek és dezinformációk. Mi történik most a magyar médiatérben?
Itt visszakanyarodnék ahhoz a gondolathoz, amit említettünk, hogy igazából a mainstream politikai szereplők bátorítása, támogatása, vagy a felhangosítás ezeknek a narratívának, szóval ez az, ami igazából közel tudja hozni egy adott ország közvéleményéhez ezeket, és hát valóban azt látjuk, és hát ez egy államilag hirdetett politika volt, szóval itt az égvilágon semmilyen spekulatív, meg ilyen titokba zajló dolog nincs, tehát hogy ez az orosz barát politika, hát már 2010-ben voltak ugyebár olyan külügyminisztériumi nyilatkozatok, interjúk, stb., ahol Oroszország és a barátság szavak, ezek egy mondatban szerepeltek. Tehát volt egy ilyen nagyon tudatos szándék az oroszokkal való kapcsolat javítására, ez 2009 után főleg, és alapvetően azt látjuk, hogy ebbe investált 12 évet a magyar kormány, 12-t, vagy ha 2009-től számoljuk, akkor 13-at, ez nagyon-nagyon sok idő. Az a helyzet, hogy ennek a politikának, és főleg, hogy de hát akár a politikai, akár a gazdasági aspektusát nézzük, hát ez most javarészt megy a kukába. Hát egyszerűen egy szankciós és ellenszankciós rezsim közepette nem lehet a gazdasági kapcsolatokat építeni, nem lehet, technikailag lehetetlen. Nagyon formális módon ki lehet ezeket játszani, de azt hiszem, hogy olyan időket fogunk élni, amikor az ezért, hogy mondjam, ennek az ára sokkal nagyobb lesz, mint korábban. És akkor igazából nyilván egy választási kampány kellős közepén, amikor nem szeretné azt kimondani a kormány, hogy ez egy hibás politikai irányvonal volt, ami az a helyzet, hogy egyre egyértelműbb, akkor azt teheti, hogy megpróbálja ezt a helyzetet saját magának kedvező módon magyarázni. És azt gondolom egyébként, hogy a kormány kezdeti zavartság után egyébként egy olyan magyarázatot tud adni, ami egyébként a választók többsége számára kutatások szerint is azért többé-kevésbé meggyőző. Az egyik az, hogy nekünk ebből ki kell maradni, és békére van szükség. szükség, a másik az az, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg kell őrizni, és ha nem akarunk tízszer annyit fizetni a gázért, akkor fenn kell tartani valamiféle pragmatikus agárkereskedelmi kapcsolatot Oroszországgal. Tehát ez a hivatalos része. Ami viszont nagyon látszik, hogy a hivatalos nyilatkozatokban többé-kevésbé a magyar kormány hozza az európai és NATO minimumot, ami szükséges, azt vegyük észre, hogy nagyon sok dologban itt történt előrehaladás, tehát a szankciók heves elutasításától azért a szankciók megszavazásáig, a Ukrajna EU-NATO tagságának elvi ellenzésétől, a kibervédelmi központhoz való csatlakozásán, a támogatásáig Ukrajnának, az Ukrajna tagjelölt státuszának támogatása, szóval ezek mind olyan lépések, amelyeket a kormány megközött, és ezek nagyon jelentős lépések, ugyebár azt se felejtsük el, hogy Magyarország támogatja az Európai Unión keresztül az Ukrajnában menő fegyverszállítmányokat. Lehet, hogy tök az ellenkezőjét mondják a kormányzati szereplők, de hát az a helyzet, az Európai Tanácsban egy dokumentumot elfogadtak, és ezt Magyarország is megszavazta. Tehát, hogy van egy különbség egyrészt a retorika és a viselkedés között, másrészt a hivatalos szinten vannak ezek a kicsit lapos, de azért az európai mainstream irányvonalába többé-kevésbé illeszkedő nyilatkozatok, viszont ezt az egész ellentmondásos helyzetet szerintem a kommunikációs gépezet úgy akarja kezelni, hogy mindenféle üzenetet kitol a nyilvánosságba, a leghardkorabb atlantistától, a leghardkorabb oroszbarát összeesküvés elméleti narratívákig, és igazából a szavazók pedig válogathatnak, hogy nekik mit tetszik, és meghallhatják azt, ami az ő véleményük az a legközelebb áll. Én azt gondolom, hogy itt ebben azt mondom, egy ilyen információs káosz van. Én azt gondolom egyébként, hogy tudom, hogy választási kampány van, és tudom, hogy ez nem illeszkedne a Fidesz elmúlt évek politikájába, de most egy történelmi helyzet van, amikor egyébként én azt hiszem, hogy viszonylag kis arcvesztéssel viszonylag nagy fordulatot hajthatna végre a hivatalos politika, és hogyha valamikor egyértelműen bizonyítékot nyert azt, hogy az EU-hoz és a NATO-hoz érdemes tartozni, és ez, hogy mondjam, a nemzeti szuverenitás záloga, akkor szerintem ez a pillanat. Ehhez képest szerintem a hivatalos nyilatkozatok is kicsit sekélyesek, de egyébként én azt feltételezem, hogy talán a választások után ebben lesz egy nagyobb tisztulás, és én az egyértelművé vált, hogy az orosz barát politika így ebben a formájában nem folytatható, mert teljesen értelmetlen, és akkor lehet más igazodási pontokat keresni. A Mandiner interjúban például Kína megjelent, mint az elkövetkező világrend a miniszterelnök interjújábannak a főszereplője, de ez az orosz barátság, ez így ebben a formában egész biztos, hogy nem tartható.
És ugye picit érzékeny helyzetben vagyok, tehát hogy a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetnek nem feladata az, hogy magyar belpolitikát kommentáljon. Úgyhogy én most itt csak egy kis történeti sapkámat veszem föl. A magyar nyilvánosságnak az orosz barát narratívákkal szemben és sebezhetőségében szerintem kulcs szerep az elemi ismeret hiány. Tehát ha megnézzük, hogy akik mondjuk profi hivatásos újságírók, hányan tudnak rendesen oroszul? Hányaknak van olyan helyismeretük, hogy mondjuk kint tanultak? Az utóbbi néhány évben két olyan figurája is meghalt a jobboldali nyilvánosságnak, akikről sok mindent lehet ugyan gondolni, de tudták a nyelvet és volt helyismeretük. Ugye Lovas István és a tényleg tragikusan fiatalon meghalt Máté T. Gyula. Egészen kiválóan beszélt oroszul, volt helyismerete, tudta, hogy miről beszél. Nem nagyon látszik, hogy az ő tudásukat mi tudná pótolni. Tehát itt egy csomó esetben nem azért erősödhetnek fel orosz barát narratívak a magyar nyilvánosság egyes részeiben, mert valaki szándékosan kap a Kremlből telefont, hogy akkor már mostantól pedig ezt kell hazudni. Hanem mert nincs meg az az ismeret, ami felvértezné őket egy hamis narratívával szemben. Tehát, hogy gyakorlatilag egy vákumot tud kitölteni az orosz barát narratív egy csomó esetben. Tehát szerintem, ami ebből a háborúból levonandó tanulság már most, és ugye folytatva a Péter gondolatát, hogy tényleg történelmi pillanat van, az egyik ilyen, hogy sokkal több erőforrást kellene fordítani arra, hogy jobban értsük a tőlünk keletre levő világot. Igen, tanítani kell az egyetemistákat oroszul. Igen, be kell iskolázni embereket orosz nyelvtanfolyamra. Igen, ki kell... már nyilván nem tanult, egyetemen hol tanulta volna, és kész, nulláról indul. Tehát, hogy elemi szintű sebezhetőségek vannak, szerintem az egyik fő tanulság az az, hogy sokkal többet kellene investálni a körülöttünk lévő világ megértésébe, nem csak a posztszovjet térség, hanem a Balkán irányába is. Tehát itt most, ha van egy kis szerencsénk, akkor ezt a konfliktust relatíve olcsón meg lehet úszni. Tehát Magyarország ebben valószínűleg nem fog harcolféként bekeveredni, nincs arra utaló jel, hogy Oroszországon NATO irányába akarná ezt eszkalálni. De le kell vonni a tanulságot, a legközelebb ne érjen minket meglepetésként.
Egyébként, ha már így arról szó volt, hogy tényleg nagyon-nagyon széles spektrumon jönnek az információk, és nagyon sok helyről is érkeznek. Én közszolgálati jelleggel nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit gondoltok erről, hogy hogyan tudunk jól olvasni ebben a nagyon zavaros helyzetben. Mi mit tudunk csinálni? Egyrészt, hogy ezeket a dezinformációkat egyáltalán felismerjük, hogy miről van szó, hogy ez kinek a narratívája, illetve a másik kérdés pedig, hogy látjuk, hogy próbálják szabályozni, folyamatosan halljuk, hogy próbálja szabályozni az EU, a Facebook, nem tudom, mindenki mindenféle különböző szinteken ezeknek a hamis híreknek a terjedését, de valahogy azt látjuk, hogy kicsit olyan ez, mint az ilyen designer drogoknál, hogy mire egyet betiltanak, addigra már öttel odébb vagyunk. Szóval, hogy meg lehet nyerni ezt a háborút egyáltalán, mert mint a dezinformációk ellen, és egyéni szinten mit tud az ember csinálni, hogy jól kezelje ezt a helyzetet.
Ez nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy igenis az információ fogyasztónak is van felelősség, és szerintem nagyon fontos kimondani. Tehát, hogy tekinthetünk, tehát ha egyébként azt komolyan vesszük valamennyire a nyugati világban, hogy ugyebár olyan individuális társadalmakban élünk, ahol az egyéni döntésnek jelentősége van a fogyasztásban, a politikában, stb., és hogy az emberek felnőttek ahhoz, hogy saját döntést hozzanak, akkor persze nem elhallgatva azt a felelősséget, amit az információs manipulátorok viselnek, és amelyet ki kell mondani, de az a helyzet, hogy nem lehet olyan információs környezetet várni, és az a helyzet, hogy én erre azt mondom, hogy is legyen olyan, ami tökéletesen tiszta minden ellentmondástól, ami mentes minden dezinformációtól, és persze vannak az ilyen fekete-fehér esetek, ami tényleg az, tehát hogy volt-e népírtás Donbaszba, az, hogy készültek-e nukleáris fegyverek, stb., amiket nagyon könnyű fact-checkelni, de azért azt is tegyük hozzá, hogyha már egy kicsit nem ennyire egyszerű terepre tévedünk, ahon szintén felszoktak merülni ezek a kérdések, mondjuk a politikai állítások fact-checkje egy kampányban, vagy ilyesmi, de bár a politika azért az egy konstruktív világ, ahol tényleg lehet úgy felépíteni alternatív univerzumokat, hogy lehet, hogy a tények, amikből kiindulnak, azok egyébként nagyon hasonlóak, tehát nem feltétlenül kell mindig arra gondolni, hogy az ellenkező narratívák között mindig van hazugság, az a helyzet, hogy itt vannak különböző értelmezések, és hogy nem lehet arra várni, hogy valaki megvédje minket attól, hogy mi dezinformációval találkozunk, hanem igenis az embereknek is tenni kell azért, hogy felismerjék azokat a közléseket, azokat a kifejezésmódokat, azokat a forrásokat, amelyekben kevésbé kihetnek. Hát én az a helyzet, hogy most per pillanat nem nagyon tudok más tanácsot mondani, mint hogy amellett, hogy kövessék a nézők az olyan kiváló tényellenőrző platformokat, mint a Lakmusz, de hogy sok forrásból kell tájékozódni, és azért tényleg egy háborús időszakban azért szerintem legyen bennünk egy alapvető szkepszis, de amikor mondjuk mondok egy példát erre, a Mariupol kórház lebombázása, amiről ugyebár nagyon sok hír megjelent a nyilvánosságban, és az orosz védelmi minisztérium valami ilyen nagyon elkerülés nyilatkozat mondta, és a provokáció, azokat már ki is ürítették, nem volt semmi.
És nacionalisták voltak bent,
hát nem... tehát néhány fotó alapján nem nagyon úgy tűnt, hogy nacionalisták voltak benn. Sok egymástól független nyugati tudósító, amikor egyébként nagyjából ugyanazt írja le erről a sztoriról, és tudjuk azt, nem kell feltétlenül bízni mindenben, ami nyugati, nem erről van szó, hanem ezek az újságírók, ez az a helyzet, hogy az állásába kerülhet az, hogyha egy téves információt kinyom. A kollégái fogják őt felnyomni, mert ez is egy kompetitív világ, és fognak rápirítani, hogyha ezekbe hazudik, tehát hogy egyszerűen nem lehet egy ilyen hazugságot sok ideig fenntartani, és akkor bízzunk abba, tehát hogy sok forrásból ugyanaz jön, és viszont van egy orosz hivatalos forrás, ahonnan nem. Hát igen, ha másra nem gondolunk, akkor arra gondoljunk, hogy az egész világ közvéleményét az óránál fogva vezette Oroszország, amikor hónapokon keresztül a tárgyalás színlelte, és ugyebár kijelentették azt az orosz vezetők, hogy he-he, hülye amerikaiak, azt mondjátok, hogy támadni fogunk, soha nem fogunk támadni. És utána ugyebár rá két héttel, maximum két héttel, ugyebár lerohanták egész Ukrajnát, nagyjából ugye, hogy az amerikaiak megjósolták. Tehát, hogy ezek után azért legyen kicsit több szkepszisünk azzal kapcsolatban, amit Oroszország mond, és nem biztos, hogy amit Oroszország mond, amit Ukrajna mond, meg amit a Nyugat mond, azt ugyanannyira kritikusan kell szemlélni, és amikor sok forrás ugyanazt megerősíti, akkor arra abban hihetünk, és szerencsére Ukrajnában még azért most is nagyon sok olyan újságíró van, akitől feltételezhetjük, hogy objektíven akarnak a helyzetről jelenteni.
És akkor néhány ilyen keresetlen tipp az én oldalamról is. Valószínűleg a történész gondolkodási picit beletorzít ebbe. Én nagyon hiszek a specializációban. Tehát nem gondolom azt, hogy nekem hírfogyasztó állampolgárként ismernem kéne a fact-checkelés mindenféle körben font módszereit. Ehelyett viszont kész vagyok arra áldozni erőforrás, hogy fenntartsak olyan specialistákat, akik ezt meg tudják csinálni. Mint hogy az automat sem magam szerelem, többnyire, meg a lakásomat sem én újítom föl, hanem megbízok olyan specialistákat, akiknek ez a szakmájuk, ők pedig mondjuk adófizető állampolgárként megbíznak engem azzal, hogy azt csinálom, ami az enyém. Tehát az egyik dolog, amivel lehet védekezni, az az, hogy fenntartunk erre specializált szervezeteket. A Lakmus egy tök jó projekt, és kéne még x másik. Tehát, hogy tényleg le legyen fedve ez a tevékenység rendesen. Ez az egyik dolog. Másik dolog, kell egy olyan oktatási rendszer kell, és mondjuk erre a film példa nagyon jó, hogy ami kíváncsiságra neveli a gyereket egészen pici korától kezdve, hogy ott legyen benne az örök kérdőjel. Hogy ne arra legyen szocializálva a gyerek, és ez közép- és kelet-európában rengeteg helyen probléma, hogy bebiflázza azt, ami a könyvben van, és akkor kap jelest, hogyha betű szerint visszamondja oldalszámmal együtt. Hanem, mert akkor tud a fact-checker hatékony lenni, ha az olvasónak eszébe jut, hogy tényleg, nézzük már meg a fact-checker.hu-t, vagy nem tudom melyik ilyen, vagy a lakmus.hu-t, hogy nézzünk utána, hogy tényleg így van-e. Tehát arra nevelni a gyerekeket, hogy ez a kérdés ott legyen benne, hogy legyen kíváncsi, hogy tényleg, nézzük már egy kicsit utána. Ez a második dolog. A harmadik dolog, rengeteg, ez egy nagyon innovatív szlovák módszer, egyébként én mindenhol ezt hirdetem. A szlovákok arra jöttek rá, hogy rengeteg dezinformációs oldal ezekből a Google bannerekből él. Mert hogy ott fut a hirdetés, ez automatikus algoritmus osztja ki, és a szlovákok pedig csináltak egy listát, hogy melyek a dezinformációs oldalak, és megnézték, hogy azokon a Google bannereken melyik nagy cégeknek a hirdetései futnak. És utána írtak egy levelet mondjuk a BMW-nek, hogy tisztelt BMW, jó ötletnek tartja-e azt, hogy az ön hirdetése egyébként ezeken a dezinformációs oldalakon fut. És akkor a BMW PR menedzserek nyilván nem tudtak el az egészre, mert ezt a Google algoritmus tényleg automatikusan osztja ki, észbe kapták, hogy hopp, ez mégse jó, írtak a Google-nek, és akkor onnantól az ő hirdetések ott nem futnak. Tehát ilyen módon a dezinformációs csatornák működését drágábbá lehet tenni, hiszen megfosztjuk őket a hirdetési bevételektől. Nem korlátozzuk a szólásszabadságukat, mert ez egy nagyon ingatag terület. Nem korlátozzuk a szólásszabadságot, csak egy picit drágábban fog működni. Ami még az állami szereplők esetében is tud érdemi tételt jelenteni. És a negyedik dolog, azt gondolom, hogy még egy lesz ezen kívül, tehát rövid. A negyedik dolog az az, hogy érdemes lenne arra törekedni, hogy a dezinformáció terjesztőinek a kalkulusát meg tudjuk változtatni. Jelenleg ugyanis az ő esetükben a kockázat az úgy néz ki, hogy zéró pozitív. Ha átmegy a narratíva, tök jó nyertünk, ha nem megy át a narratíva, mi a maximumit kockáztatnak, hogy a krekó meg a rász csúnyát mond rájuk. Tehát ez nem érdemi kockázat. Oda kellene eljutni, hogy aki ilyen narratívát terjeszt, az igenis vállaljon ezzel a kockázatot. Legyen neki költsége.
De állami szabályozásra gondolsz, hogy milyen típusú...
Ennek rengeteg módja van. Ugye az egyik szélsőség, az például az ukrán eset, az egy háborúban álló állam, ott ezeket betiltják és börtönbe zárják, és mindenfélét csinálnak vele, az nyilván egy extrém példa. A finn esetben ott is van némi állami szerepvállalat, például van egy nagyon erős civil társadalom, ami ezeket kiközösíti, és automatikusan megcsinálja a fact-checket. Tehát rengetegféle modell van, de valamelyiket nem ártana kiválasztani, mert jelenleg tényleg zéró pozitív a kalkulusz. Ugye úgymond a támadó oldaláról. És az utolsó, hogy nem ártana, vagy nem kellene félni attól, hogy kimondjuk, hogy EU-NATO tagok vagyunk. Tehát amikor valaki tőlem azt kéri számon, hogy hogy te nem vagy objektív. Bocsánat, én a hazámat szolgálom, a hazám EU és NATO tag. Nekem az a feladatom, hogy az EU és a hazám, az EU és a NATO értékrendjének megfelelően próbáljak tanácsokat adni mondjuk események kapcsán. És nekem ezzel semmiféle bajom nincsen. Tehát, hogy ezt nem ártana megtanulni, kimondani, hogy itt nem az, hogy a középen állás, ez egy mítosz. Tehát Magyarország népszavazáson döntött úgy, hogy az EU és a NATO tagja akar lenni. Ha magunkat demokratának tartjuk, már pedig remélhetőleg annak tartjuk, akkor tiszteletben kellene tartani a népakaraton keresztül megnyilvánuló döntést. És ha két szövetségi rendszer tagjai vagyunk, akkor illik a két szövetségi rendszer szabályának megfelelően viselkedni, és ezt nyugodtan ki lehet mondani. Körülbelül ennyi, ezt 5 pontot gondolom, mint védekezést.
Én ezt csak így ilyen tisztítóhalként árnyalnám, meg tennék hozzá valamit. Ez az utolsó gondolat szerintem nagyon-nagyon lényeges. Visszakanyarodnék egy másik pontothoz, ez a konspirátori modell, a szlovák modell. Ez itt annyiban hadd legyen a reklámhelye, hogy a Political Capital külső szakértőkkel, például a Fajunanórával együttműködésben nemrég készített egy olyan tanulmányt, a címe Áltudomány, mint üzlet, amiben kifejezetten erre a jelenségre világítottunk rá, és közöltünk is egy olyan majdnem 100 weblapból álló listát, amelyek javarészt egyébként áltudományos és vakcinellenes információkat közöltek, hát ez is egy életveszélyes dezinformáció, mint ahogy a háborús dezinformáció is, de azt látjuk most egyébként, hogy ezek az oldalak, mivel ugyebár kattintás számra mennek, és mindenkit az ukrán háború érdekel, most leszálltak a COVID témájáról, most az Ukrajnával kapcsolatos összeesküvés elméleteket terjesztik, mert azokra sokan kattintanak. Tehát, hogy ez a két dezinformációs ökoszisztéma az ilyen szépen átfed, és pontosan arra lenne szükség, hogy nagyon sok ilyen példát látunk, hogy a Donbasszi népirtásról szóló cikkben ott van mondjuk egy áruházláncnak a reklámja. Olyat is láttunk egyébként, hogy a vakcinatagadó oldalak, vagy cikken belül volt beágyazva egy magánkórháznak a hirdetése a PCR tesztekkel kapcsolatban. És tehát olyan oldalon, ahol alapvetően a létezését tagadták a vírusnak. Nagyon abszurd. Ezek a vállalatok finanszírozzák akaratlanul ezt a szcénát, és mi ennek a kb. 100 honlapnak az áttekintése alapján, és megmondom, hogy engem sokkolt ez a szám, szerintem nagyon magas, azt láttuk, hogy éves szinten kb. 4 milliárd forintnyi bevételt tud hozni az ezekre elhelyezett reklám, hogyha minden hirdetési felületet el tudnak adni. Ez egy elméleti maximum, de azért én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mennyi szélsőségesnek tartjuk ezeket a honlapokat, ahhoz képest mégiscsak egy nagyon magas szám. Tehát, hogy én, és utána mi szeretnénk is azt a politikát kapitálni, hogy írunk majd levelet, ahogy elhangzott a BMW-nek, a Csibónak, másoknak, akiknek a hirdetését azonosítottuk, hogy tudják azt, hogy ezeken az oldalakon ne hirdessenek, és nyilván, amikor a mainstream irányából jön a relativizáló információ, az ellen ez nem nyújt semmiféle védelmet, de azért az a helyzet, hogy információs háborúban, igen, minél több ilyen felület van, annál rosszabb, és ez a pénzügyi forrásoktól való megfosztás, ahogy András mondta, ez az egyik legfontosabb, úgyhogy ebbe szerintem lehetne itt lépni Magyarországon, és most egy COVID vírus után, illetve egy dezinformációs háború kellős közepében valószínűleg mindenki látja, hogy erre szükség lenne.
És kérdezted, hogy milyen modellek szerint lehet fellépni aktívan. Eszembe jutott még egy modell. Ez az úgynevezett balti elfek. Ez egy egészen csodálatos történet. Litvánok találták ki, akik azt csinálták, hogy az orosz trollfarmok ellen elkezdtek önkénteseket toborozni. Több ezer embert. Akik önként vállalják, hogy naponta egy-két órában a trollokat trollkodják.
És akkor nem lehet könnyű munka.
Nem lehet könnyű munka, de ők tehát a nagyon kevés a meggyőződéses troll. Ezt pénzért csinálják. Most nem fogom megmondani, hogy melyik ország mennyi a tarifa, tudjuk, hogy mennyi a tarifa. Nem keresnek sokat egyébként. Tehát, de az elf, az ezt meggyőződésből csinálja. Poén, brahi, tehát tényleg, amikor szét lehet trollkodni a trollt, és általában trollnak azért nem Nobel-díjasokat szoktak fölvenni. Tehát egy idő után elkezd szórakoztatóval válni, mint trollkodod a trollt, mert az illetőnek elkezdenek szétesni. Először a kommunikációs iránymutatás, ezt a pedig az idegrendszere. Tehát, hogy én találkoztam több ilyen balti elfel, élvezik, szeretik tényleg buli csinálni, és több ezeren vannak. És ilyen módon a trollok megtrollkodásán keresztül, meg a trollok által terjesztett hazugságok dibánkolásán keresztül nagyon hatékonyan lehet csökkenteni a trollok hatékonyságát. hatalmaságát. Van a tevékenységünknek egy olyan része is, amit ugye angolul német shame-nek lehet hívni, tehát hogy megpróbáljuk azonosítani a trollokat, és akkor onnantól pellengére állítják meg hasonlók. Ez megfontolás kérdés, hogy ezzel mennyire értünk egyet, arra mondjuk alkalmas, hogy a troll költségeit növelje. Tehát ez az önkéntes alapú, tényleg önkéntes tömeges troll elhárítás, ez egy egészen egyedi dolog, és ez kell egy balti társadalom, ahol ebbe a fiatalok tényleg szívvel lélekkel belállnak, és mondom, ezeres nagyságrendű önkéntesről beszélünk, de ez például létező modell.
Egy utolsó kis dolgot szeretnék hozzátenni, a Harari írja azt az egyik könyvben, és ez egy nagyon lényeges gondolat, és szerintem a mai Magyarországon különösen lényeges, hogy azt mondja, hogy milyen triviális az, hogyha mondjuk jó minőségű ételt szeretnénk, akkor arra többet költünk. Hogyha jó oktatást szeretnénk, akkor arra többet költünk. Jobb autóban szeretnénk járni, akkor arra többet költünk. És mi van az információval? Tehát ez miért nem triviális, hogyha jobb minőségi információhoz szeretnénk hozzájutni, akkor arra is költenünk kell. Akkor az az összeg, ami egyébként mondjuk egy online platformnak, vagy akár egyébként egy napi lap előfizetése, vagy heti lap előfizetése jelent, hogyha mi azt gondoljuk, hogy számunkra az érték, és nem szeretnénk azt, hogy annyira beszűküljön, hogy van az információs tér, amit láthatjuk, hogy mi itt a teljesen abszurd, negatív példa, mondjuk Oroszország, hogyha nem szeretnénk abba az irányba tovább lépkedni, akkor igenis áldozzunk pénzt arra, hogy jó minőségű információhoz jussunk, és akár adományok révén, akár előfizetés révén, de tudjuk azt, hogy igenis a jó minőségű információnak költsége van, az újságíróknak is van fizetése, szörnyű dolog, a média az alapvetően nem egy olcsó dolog, és nem várhatjuk megint csak azt, mint hogy azt se várhatjuk, hogy valaki megóv majd minket, mindig a jó, a rossz információt, azt se várhatjuk, hogy valaki mindig finanszírozni fogja helyettünk a jó információt, tehát hogy ne féljünk emiatt egy kicsit a zsebünkbe nyúlni.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm, ez egy különösen szép gondolat volt így a végére, de nem komolyan, nagyon sok mindenről beszéltünk, hiszen nem nagyon fontos dolgokról beszéltünk, úgyhogy én szeretném megköszönni Krekó Péternek és Rácz Andrásnak, hogy eljöttek az első élő beszélgetésünkre, és segítettek nekünk egy kicsit eligazodni, illetve nagyon szeretném megköszönni a Lakmusz olvasóinak is, mert egyébként mi is borzasztóan sok tippet kapunk, mit kéne megnézni, hogyan kéne megnézni, úgyhogy van dolgunk nekünk is bőven, és ebben nagyon nagy segítség nekünk is, hogy az olvasóink egyébként olvasnak, és segítenek is minket a tájékozódásban. Úgyhogy ezzel le is zárom ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy velünk voltatok, és köszönöm mindenkinek, hogy nézett, hogy beszélgetett, és hogy egyáltalán részt vett ezen az eseményen. Sziasztok!